Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a kereskedelemben várható béralkukról, és arról, miként hathat középtávon a kőolaj árára az egyre élesedő amerikai-iráni konfliktus. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 20-áig meg kell állapodni a bérekről azoknál az áruházláncoknál, amelyek a klasszikus január-decemberi üzleti év szerint működnek, így a legtöbb áruházláncnál még folynak az idei bértárgyalások, mondta az Inforádiónak a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. Karsai Zoltánt Sipos Ildikó kérdezte.
Alapvetően ugye kétfelé választhatjuk a cégeket. Vannak, akik ugye a klasszikus naptári év szerint működnek, ez a januártól decemberig működő vállalatok, és vannak, akik a pénzügyi évhez kötik a béremelést is, és így van, akinek január 1-től fog majd emelkedni a bére, van, akinek pedig majd csak március 1-től. Tehát a bértárgyalásokat is ugye így időzítjük, hogy azokkal a cégekkel, ahol január 1-én től van emelkedés, ott már igyekeztünk lezárni az előző évben, a többi cégnél pedig van olyan, akik csak most fogjuk elkezdeni, hiszen majd március 1-én emelkedik, és most azt kell mondjam, hogy azokkal, akiket ha majd tárgyaltunk, ott könnyebb és jobb dolgunk volt, mert akkor még ott lebegett a levegőben, hogy esetleg nem 8% lesz az emelkedés, hanem 10, és egy kicsit jobb alkut tudtunk kötni szerintem a tavalyi évben, mint amit fogunk tudni idén.
Melyek azok az áruházláncok, ahol már megállapodás született?
Ami biztosan kijelenthetem, az a Lobby, ahol ugye megállapodás született, és szerintem egy jó megállapodás született mind a munkavállalók, mind a munkáltató részéről, és abban nem tagadom, benne volt az is, hogy esetleg 10% lesz az emelkedés, tehát ott egy erősebb piaci pozícióból tudtunk tárgyalni. Hát most, hogy már fix 8 lesz, ez rosszabb lesz. A többi cégnél pedig még folynak a tárgyalások, tehát lezárt tárgyalás, ami fixen lezárt, megállapodással lezárt, az csak az egy ebben a pillanatban.
Jellemzően egyébként Budapesten a kiskereskedelemben mekkorák most a bruttó bérek?
Hát én azt mondom, hogy a szakmai bérminimum alatt már senki nem áll szóba egyetlen munkáltatóval sem. Tehát, hogyha most valaki ezt a 210.600-ot nem adja meg a munkavállalóinak, akkor az szerintem nem fog tudni munkavállalót felvenni. Budapest sajátságos helyzetben van, mert egyrészt nagyon nagy a forgalom, és ugye itt lehet nagyobb forgalmat csinálni az üzleteknek is. Ugyanakkor több a munkáltató is, tehát több a választási lehetőség a munkavállalóknak. Tavaly kérdezték ezt tőlem, hogy az egyik vállalat úgy jött el a bértárgyalásra, ők nagyon jó forgalommal futottak neki az évnek, és azt kérdezték, hogy mondjak egy bért, amit hogyha megad, akkor el fogja tudni hozni a munkavállalókat a vállalatoknak a 80%-ától, és akkor azt mondtam neki, hogy 292.000 forint az a bér bruttóban, amit hogyha megfizet, akkor a legtöbb vállalatnál jobb ajánlatot tesz, és el fogja tudni hozni a munkavállalókat. Nyilván nem vonatkozik ez a Lidlre és az Aldira, akiről ugye halljuk, hogy ennél magasabb béreket fizet, de egy ekkora bérrel Budapesten, én azt mondom, válogatni lehetne a jobb munkavállalók közül.
Vidéken nem tudják megadni ezt a bért, tehát a bruttó 295.000 forintot?
Nem, de én azt gondolom, vidéken nem tudják kitermelni. Nyilván vannak olyan vidéki üzletek, akik verik a fővárosi boltokat is forgalomban, tehát nem lehet egyértelműen a vidéken azt mondani, hogy ott nem, de jóval kisebb a termelékenység ott. Mi egyébként annak vagyunk a hívei, hogy azért egyenlő munkáért egyenlő bért fizessen a munkáltató, tehát ahol csak tudunk, arról tárgyalunk, hogy a bér az ugyanannyi legyen a fővárosban, mint vidéken.
A vidék mennyire van lemaradva ilyen szempontból, van erre vonatkozóan valamilyen átlagszám?
Vidéken sok olyan üzletlánc van, aki a szakmai bért követi évről évre. Tehát ahogy a szakmai bér emelkedik, azokat a béreket adja meg. A vidéki áruházaiban ezt működteti is ezt a bérrendszert, és ott még ma is tud sajnálatos módon felvenni munkavállalót ezen a béren. Tehát elég erős a lemaradás. Én azt gondolom, hogy Budapesten ez a 230-240 alatt nem tud felvenni munkavállalót. 210.000 az a lélektani határ, ami alatt tényleg szóba se állnak a munkavállalók, de az a 230-240.000 az, ami már olyan, hogy a fővárosban eljönnek és mondjuk hajlandóak dolgozni. Vidéken ez sajnos olyan, hogy 210.600, amennyi most lesz a szakmai bérminimum, eljönnek ezért a munkavállalók.
Karsai Zoltánt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Sajátos együttállás is segítette a magyar gazdaság 2019-es dinamikus növekedését, Véri Csaba László. A közgazdász egyetemi tanár az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, ez az együttállás már nem lesz sokáig fenntartható. Domani Csandrás összefoglalója.
Bár a pontos számok még nem ismertek, azt biztosan tudjuk, hogy a magyar gazdaság lendületesen növekedett 2019-ben, mondta az Inforádió Arena című műsorában Csaba László közgazdász, egyetemi tanár.
Ez a lendületes növekedés biztos, hogy gyorsabb volt, mint a német gazdaság növekedése a franciáé. Biztos, hogy nem következett be az a jelentős lassulás, amit többen vártunk az idei évre vonatkozólag.
Csaba László azt mondta, egy éve maga is lassulást várt, ám a világgazdaságban egy sor Magyarország számára kedvező irányzat volt megfigyelhető.
Ezek közül talán a legfontosabb az energiaáraknak az alacsony szintje. Nem mindegy, hogy 50 vagy 150 dollár egy hordó olaj, olajhatására gáz, villamos energia és összes többi, tehát ez egy nagyon fontos elem volt.
De ilyen volt az amerikai jegybank évvégi kamatcsökkentése az emelés helyett, tette hozzá a közgazdász.
Ez egy teljesen váratlan irányváltás volt, amire ilyen módon senki nem számíthatott, de a magyar gazdaság számára kedvező, hiszen adósodott országként olcsón tudunk pénzhez jutni, tehát ez jó. És hozzáteszem, hogy a harmadikként én nem gondoltam volna, hogy a magyar költségvetési és pénzpolitika ezt a extrém lazaságot ezt fönntartja.
Csaba László szerint sajátságos helyzet, hogy a monetáris politika is laza, a költségvetési politika is laza, a külföldi feltételek is kedvezőek, és a bérek is dinamikusan növekednek.
Hát ez ezért egy, legalábbis azt kell mondani, egy kivételes helyzet. Ez egy nagyon sajátos, nem ismétlődő, Magyarország számára kedvező feltétel együttes volt, ahol egyáltalán ezeket a politikákat meg lehetett csinálni. Én azt gondolom, hogy mind a költségvetés politika, mind a jegybanki politika kockáztatott, és e tekintetben bejött.
Csaba László szerint ugyanakkor ez a sajátos együttállás már nem lesz sokáig fenntartható.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az év egészében fennmarad a feszültség az Egyesült Államok és Irán között, akkor ki fog alakulni az olajárában egy úgynevezett geopolitikai prémium, vagyis a kereslet kínálat által szabályozott árhoz képest 5-10 dolláros plusz jelenhet majd meg, mondta az Inforádiónak az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője Plecser Tamás, Sipos Ildikó összefoglalója.
A pénteki akció már rövid távon is hozzájárul ahhoz, hogy emelkedjen a kőolajára. Kasim Szulejmáni likvidálásával ugyanis tovább nőhet a feszültség szint a közel-keleti régióban, tetézve a már meglévő ellentétet Irán és Szaúd-Arábia között, mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Plecser Tamás emlékeztetett, az Egyesült Államok Iránnal szembe helyezkedve, elsősorban Szaúd-Arábia oldalánál.
Mindenképpen rövid távon az olajárak emelkedését okozhatja ez a pénteki akció. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a közel-keleti régióban a feszültség szint tovább nőhet, hiszen ez a cselekmény valószínűleg az Irán és Szaúd-Arábia közötti ellentétet tovább növelheti.
A világ 10 legnagyobb olajkitermelőjéből 5 fekszik a Perzsa-öböl mentén, a mostani konfliktusban érintett Szaúd-Arábia, Irak és Irán pedig évente 16 millió hordó kőolajat termel, ami a világ össztermelésének 16%-a. Az elemző szerint ugyanakkor az árakat hosszabb távon a nem OPEC országok irányából érkező kínálat is erősen befolyásolhatja.
Hosszabb távon egyébként én azt hiszem, hogy inkább a fundamentumok lesznek meghatározóak. A fundamentális kép idén inkább az olajárak stagnálását vagy enyhe csökkenését okozhatják, ugyanis nagyon nagy mértékű kínálat érkezik a piacról elsősorban a nem OPEC termelők oldaláról, ez a kínálat pedig alapvetően az árakra negatív irányba hathat.
A teljes képet megnézve azonban az OPEC a világ kőolajkitermelésének egy harmadát és a saját felhasználáson kívüli értékesítésnek a közel felét adja, ezért nem elhanyagolható az érintett térségben a termelés alakulása.
Én azt hiszem, hogy az idei évben, ha a feszültség fennmarad, azért az olajárba ki fog alakulni egy geopolitikai prémium. Erre a múltban már egyébként volt példa. Valószínűleg tartom azt, hogy ez a geopolitikai prémium ahhoz az árhoz képest, ami egyébként normálisan kereset kínálattal kialakulna, legalább egy 5-10 dolláros pluszt jelenthet majd az olajárában.
Mindez itthon is hatással lehet az üzemanyagok árának alakulására.
Várható, hogy a most pénteki események hatására például a héten egy 5-10 forintos üzemanyagár emelkedés következik majd be.
2019. szeptemberében egyébként egy feltételezhetően Iránból indított dróntámadásban megsérült Szaúd-Arábiában a világ egyik legnagyobb olajfinomítója, ami a napi olajtermelés 5%-át érintette. A támadás hatására akkor rövid idő alatt közel 20%-kal emelkedett a világpiacon a kőolaj hordonkénti ára, amire a kuvaiti háború óta nem volt példa. A mostani konfliktus hatására az aranyjegyzése 7 éve nem látott szintre szökött, az olajárfolyama pedig 4 hónapja nem tartózkodott olyan magasságokban, mint hétfőn délelőtt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Hogyan most a tőzsde idehaza?
Tovább tudott kapaszkodni a Budapest értéktőzsde, de a Bux Indexen már 1,3%-os pluszban van, de ezzel még mindig nem tudta ledolgozni a tegnapi gyengülését. Az OTP papírjai 1,1%-kal erősödtek, a Richter 2%-kal drágult, a Magyar Telekom 0,7%-kal, a MOL pedig szintén 1,1%-kal került feljebb.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint gyengült az elmúlt percekben, nagyjából 0,1%-ot veszített az euróval szemben, így ismét 330 felett jár a jegyzés, egészen pontosan 330 forint 14 fillért kell most adni egy euróért. A dollár 295 forint 30 fillérbe, az angol font pedig 389 forint 12 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.